katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gzsegos Rizs bíboros érsek fogadta Magyar Pétert Krakkóban, a Vávelben. A királyi székesegyház volt a magyar miniszterelnök első állomása Kis-Lengyelország fővárosában tett látogatásán tegnap. A magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre, fogalmazott a magyar miniszterelnök Krakkóban, lengyelországi látogatásának első állomásán tehát. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt, ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Oleksandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérháznál tartott tájékoztatón arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Csak átmeneti enyhülést jelentett az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Az így megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Bár a kukorica nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatja fel, ismerteti a Portfólió gazdasági portál a Klímapolitikai Intézet friss kutatását. A problémát nem a csapadék hiány, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza. Az élő környezetért felelős miniszter szerint megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit a BYD a szegedi gyára építésénél. Gajdos László a Facebook oldalán hozzátette, konzultált az illetékes szervezetekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével. Közölte, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A júniustól tervezett szigorítás miatt egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgósításával. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte tegnap, amikor Lengyelországba indult. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter, aki a Facebook oldalán jelentette be a döntést. Ruszin Szendi Romulusnak a vezérkar főnökeként Sándor Zsolt volt a helyettese. Az eddigi vezérkari főnököt, Böröndi Gábort 2023-tól nevezték ki. Ma éjfélig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV tegnap esti adatai szerint több százezren még nem nyújtották be a nyilatkozatot, pedig a határidő után érkező felajánlások már érvénytelenek. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. Emberfeletti dolgot művelt egy lengyel hegymászó és magashegyi síző. Bartek Zsiemszki palac nélkül megmászta, majd lesielt a Mount Everestről is, számolt be a Hóhatár Facebook oldal. Egy héttel korábban egy másik 8000-es csúcson is megcsinálta ugyanezt, ami szintén rekordgyanús. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 20-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adás első részében a május 22-én kezdődő szilvásváradi kutyakiállítás főszervezőjével, Korós Gáborral beszélgetünk. Ezután a május 9-én immár harmadik alkalommal megrendezett Egerkör családi kerékpártúra tapasztalatairól kérdezzük Öllert Györgyöt, az Egri Fertelymesteri Testület tagját. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével. Most ajánlónkat hallják.
Bakósz Tamásnak nagyon komoly ambíciói voltak, és kihasználta azt az országos elégedetlenséget, amely ezt egy Hippolyttal szemben volt. Ugye, aki majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül ő egyáltalán oda, az is egy bonyolult történet lesz, de az, hogy Mátyás király halála után már igazi védelmezője nem volt ezt egy Hippolyttnak, illetve hát még a nagynénje, Beatrix, aki abban az időben hivatalosan még felesége volt II. Ulászlónak, de már zajlott az érvénytelenítési eljárás. Úgyhogy Esztei Hippolyt lába alatt is mondhatjuk így, hogy égett a talaj.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban először Tárkányi Béla papköltőről hallanak, majd bemutatjuk Csontos László, Szikszó 1588 című könyvét, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről írott eszéjét. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsoron kezdődik. A mai adásban Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal a természet szeretetéről beszélget, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik.
10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben bemutatkozik a 100 tagból álló budapesti Golgota Gospel kórus. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallhatják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süllye Károlynét hallják.
Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertemben rebarbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
11 óra 30 perccel a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Képes Géza, Ámen című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyni asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Szénai Szent Bernárdinról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a népnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móricz Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg, dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nemzetközi kutyakiállítás kezdődik majd Szilvásváradon május 22-én, ugye ami 25-ig fog egészen tartani. Erről fogunk mai műsorunkban beszélgetni Korós Gáborral, a Heves megyei Ebtenyésztők Egyesületének elnökével és a rendezvény főszervezőjével, akit köszöntök itt az EGRI stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélhetünk kicsit arról is, hogy mi a kezdete ennek a programnak, hogyan jött létre, mi volt ennek a célja.
Igen, ez már egy történelem. 2001-ben kezdődött, amikor egyesületünkben az akkori kutyás barátok egy klubestén kitaláltuk, hogy valahogy a társállattartókat, lovasokat, kutyásokat közelíteni kéne egymáshoz. Egyrészt, másrészt pedig, hogy egy picit a mi hazánkat, a mi közeli térségünket híressé tenni, viccesen mondjuk megmutatni az egri szépasszonyok völgyét a kutyás világnak, de ennek azért nehéz apropót találni, úgyhogy magától hozta az ötlet, hogy közel van Szilvásvárad, a lipicai ménes, a lipicai ló, maga ez az eszme, maga ez a környezet, azért egyedülálló Európában, és egy olyan kuriózum, amire azért a társállatokkal foglalkozó emberek vevők. És ez a gondolat, ez az esti beszélgetés, ez megvalósult 2001-ben először, az akkori ménes vezetés is, és a Szilvásvárad polgármesteri hivatala is vevő volt erre a dologra, hogy egy nagyszabású nemzetközi kutyakiáltást rendezünk az akkori lovastadion helyszínén, és az első sikertől és az első nagy érdeklődéstől való felbuzdulásban ebből egy hagyományt teremtettünk. Direkt nem évente, hogy azért egy picit úgymond kiéheztessük az embereket erre a hosszú hétvégés csodára, ami azért az állattartó embereknek ez a környezet, azért nagyon sok kutyásnak van más típusú állata, nagyon sok lovasnak van kutyája, nagyon sok kutyafajta a lótenyésztéssel összefüggésben van. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű ötlet volt, amit jól bizonyít az is, hogy azóta számos ország ezt az ötletünket igénybe vette, vagy felfigyelt.
Átmentette magának. Igen,
nem lenyúlta, hanem felfigyelt az ötletünkre, és azóta Németországban, Dortmundban is van egy ilyen kutyakiáltás, ahol egyben lovas programok is vannak, és Hollandiában is van egy ilyen próbálkozás, de azért a lipicai ló neve és a 9 magyar kutyafajta összehozása azért egy olyan hungarikummá tette ezt a sót, ezt a kutyakiállítást, ezt a szabadidős hétvégét, hogy nagyon sok visszatérően vendégünk van, és gyakorlatilag elértük azt ezzel a rövid múlttal, ami ha azért a történelmet nézzük, ez a 20 év nem egy, ez a 25 év nem egy nagyon nagy múlt, mert azért vannak kutyakiállítások Európában meg a világon, amik 100 éves múltra tekintenek vissza, és sikerült Európa első 10 kutyakiállítása közé feliratkoznunk a Szilvásváradi sóra, úgyhogy ha Európában egy kutyás embert megkérdezünk, hogy mik azok a kutyakiállításokat, amit ismer, azért ugye az első 10 között említenek minket a Szilvásváradon a lipicai sóval, vagyis ugye az, ami pontos megnevezés, hogy kutyakiállítás a lipicai lóért.
És mit gondol, hogy miért lehet ilyen népszerű? Hogy kerülhetett be a 10 közé?
Én úgy gondolom, hogy ezek a plusz programok, amiket teszünk, maga az elnevezés, maga a lipicai lónak a varázsa, maga a lipicai lovat is azért a világon, maga ezt a csodálatos mozgású, csodálatos állatot, akár sportban, akár mint bemutatóló, akár mint hobbiló, akár mint sportló, nagyon sokan ismerik, van egy egyedi külleme, maga ez a tartási mód, ahogy itt a bükkben tartják ezeket a lovakat, és a bükkfensíkon vágtat a ménes, gyönyörű képeket látunk erről, azért erre mindenki kíváncsi. Maga a kutyás nemzet, ugye egy állattartó, társállattartó vagyunk, a kutyatenyésztők, és minden fogékonyak vagyunk, minden ilyen szépre és jóra. Maga ez a kombináció hozta egyszer a sikert. Nagyon kreatív ötleteink voltak az egyesületben. Például az első időszakban maga a győztes, aki ezeknek a több ezer kutyás kiáltásnak mindig van egyetlen egy győztes, az egész rendezvény legszebb kutyája, legegészségesebb, legszebb kutyája. Ez egy lipicai lovat nyert ajándékba erre, hogy mindenki felfigyel még a mai
Abszolút.
Napig. A lipicai állami ménesből vásároltunk egy méncsikót az árverésen, és ez volt felajánlva a győztes kutyának. Na most ez is egy érdekes történet. Összesen amúgy 8 ló volt nem kisorsolva, hanem ugye nyereményként kitéve. Aztán, hogy az uniós állatvédelmi szabályok alapján élő állatot nem lehet ilyen célra adományozni, úgyhogy ezt megváltoztattuk most már az elmúlt években. Egy művész által készített lipicai bronzszobora az ajándék, úgyhogy nem élő állat, de amíg élő állat volt, 8 ló került négy Magyarországon maradt, három külföldre került, többek között Amerikában szállítottunk ki egy fedezőményt, gyakorlatilag a tavalyi év amerikai legeredményesebb sportlova ennek a ménnek egy utódja volt. Úgyhogy azért történelmet írt ez a kutya kiállítás, és a szilvásváradi lovak történelmet is írtak, még a lovas dolgokban is, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, úgy nem kis energia és sztori volt ezt kijuttatni, ezt a lovat, ugye Amsterdamig lószállítóval vittük onnat, ugye repülővel került a csikó ki Amerikába, egy amerikai bobtail tulajdonosa nyerte ezt a lovat, és ő mindenképp igényt tartott rá, egy farmon él Amerikában, és egy más lófajtákkal foglalkozik. Azt mondja, és ugye volt egy darab, amit mondtam, hogy nem került kisorsolásra, erre is megvoltak a szabályok, az visszakerült a következő évi lóárverésre, Szilvásváradra, el lett adva a ló, és 50%-a állatvédelmi célokra lett, az akkori egri kutyamenhelynek volt felajánlva, a bevételnek a másik felét kapta meg a tulajdonos. Úgyhogy, de most már egy bronzszobor a ajándék, és egy gyönyörű lipicai művész által készített szobor díszíti a sok serleg között annak a kutyatulajdonosnak a emlékszobáját, aki Szilvásváradon Bestin Show tud lenni.
Hogyan tudtak ennyire jelentőségteljesek lenni a versenyek szempontjából? Tehát, hogy ez már egy rang itt nyerni.
Igen, alapvetően a számok önmagáért beszélnek. Az idei évben, ami nem lett sajnos csúcs szám, de egy nagyon erős szám, több mint 3500 kutya bírálata zajlik itt a 4 nap alatt. Ez 4 darab nemzetközi kutya kiállítás keretein belül, ez azt jelenti, hogy minden nap egy olyan nemzetközi kutyakiáltás van, ami nemzetközi szabályok, szabványok alapján és a világ összes elismert kutyafajtájának zajlik. Jelenleg olyan 380 körüli, ez minden nap változik, vagy minden évben változik. Fajtatiszta, standardizált kutyafajtát ismer a világ, és van számos olyan, ami most van elismerés alatt. Ez egy nagyon hosszú biológiai törvényszerűségek alapján megállapított szabályrendszer alapján lehet egy fajtává minősíteni. Ezek még most is zajlanak, de körülbelül 380 fajta, ez mind részt vesz itt Szilvásváradon, 4 napon keresztül, minden nap önállóan. Vannak kísérő rendezvények, van idén 8 klub tartja itt a éves klub győztes kiállítását a délutáni órákban. A megtiszteltetés például a Berni Pásztor klub kiállítás, ami ráadásul egy jubileumi kiállítás lesz, de a pulitól kezdve a schnaucerekig nem akarok most mindenkit felsorolni, de nagyon sok a német dogok, nagyon sokan tartják itt az éves klub kiállításokat, ezek egy kísérő rendezvények. Egy-egy lovas bemutatónk is van, ugye a lipicai lónak minden szemszögét szeretnénk megmutatni, a díjlovas bemutatótól a fogad bemutatóig, a volt is gyerek torna bemutatóig. Ugye ez a lipicai ló, ez egy nagyon sok oldalú és sok hasznosítási, sportolási, szabadidős tevékenységre alkalmas lófajta, és ennek mindnek lesz egy bemutatója minden nap, ugye akik a világ különböző részeiről, és mondtam, hogy a számok beszélnek, azt mondja, hogy 28 országból érkeznek kiállítók, Dániából, Finnországból, visszatérő vendégeink vannak, Norvégiából, de van Kínából és Amerikából is egy-egy nevezünk. Ez hosszú évek óta viszik a kontinensen kívül is a híreket és ezeket az eredményeket a kiállítók Szilvásváradról konkrétan és Magyarországról, de a bírói, és ugye, hogy mitől lett ez így ilyen nemzetközi, és mitől ilyen tradicionális, ugye mi egy non-profit szervezet vagyunk. Mindig csak annyi anyagi haszonra törekszünk, hogy a következő rendezvényre vissza tudjuk forgatni. Ugye ez egy szenvedély, ez egy civil szerveződés, ahol nem a haszonról szól a dolog, de sajnos minden pénzbe kerül. És a bevételek, szponzori bevételek, belépőjegyek, parkolójegyek, nevezési díjak, minden bevételi oldalt mi visszaforgatunk vagy az ezévi rendezvényben, vagy már tervezve a következőt, hogy ott mit tudunk újítani, milyen plusz szakember tudunk idehívni, és akkor itt visszatérve a számokra, 18 országból érkeznek a zsűri tagok. Azok a nemzetközi bírók, akik ugye a nemzetközi FCI szabály szerint ők kutya szépség versenyen fajta specifikusan egy-egy fajtát bírálhatnak. Ez egy nagyon hosszú folyamat és képzésnek az eredménye, amikor ezt elvégzik a egy-egy szakember, és mi nagyon neves bírókat, tenyésztőket hívunk a világ minden részéről, többek között Magyarországról is, mert ahogy említettem, egy nagyon erős kutyatenyésztő nemzet vagyunk, és Magyarország küllembíróinak színe java az már megfordult, ha nem is ez konkrétan a mostani rendezvényen, hanem x év óta, és ide egy, én úgy gondolom, hogy egy a már a bírók részéről is, nem csak a kiállítók részéről, hanem a zsűri részéről is egy megtiszteltetés, egy presztízs, egy szakmai szint elérése az, hogyha valaki meghívást kap, és elvállalja ezt. A mi részünkről pedig az, hogy ezek a szakemberek elvállalják ezt a hétvégét, hogy itt dolgoznak nálunk.
Lesz különleges esemény is a többi mellett, amit már említett, hiszen ez alkalommal is megemlékeznek Korúzs Andrásról. Mit lehet tudni erről az emléksóról?
Igen, ez egy nekem kimondottan érzékeny és szomorú, érzelmileg egy kötelesség ezt a kiállítást megrendezni. Korúzs András az a testvérem volt, testvérbátyám. Ő 2022 év végén nagy hirtelenséggel halt meg, és távozott közülünk, nagy űrt hagyva a magyar kinológiában, nagy űrt hagyva akár a hazai és nemzetközi kutyás világban. Ő foxterriereket tenyésztett, gyerekkora óta világhírű szakember volt, foxterrier az egyik legelismertebb szakember volt a világon, úgy mint tenyésztő, úgy mint küllembíró is foxterrier vonatkozásában. És ugye ezt a kiállítást annak idején közösen kezdtük el szervezni, és a két évvel ezelőttig ugye közösen is szerveztük minden porcikáját. Ugye az egyesületen belül az egyesület vezetősége, tagsága az András és az én segítségemmel, irányításával zajlott ez a kiállításnak a szervezése, és ugye két évvel ezelőtt ő ebből kiesett, és úgy döntött az egyesületünk vezetősége, hogy akkor ezt a kiállításnak az egyik napját azt az ő emlékének, a Korúzs András emlékkiállításnak szenteljük, ahová nagyon sokan érkeznek a világból azért, mert az Andrásnak barátai voltak, munkatársai voltak, tenyésztőtársai voltak, hogy az Andrástól volt kutyájuk, és ez egy ilyen, ugye két évvel ezelőtt rendeztük meg először 2024-ben, ugye 22 év végén halt meg András, 24 tavaszán volt ez a kiállítás, gyakorlatilag akkor zárta le a kutyás világ és a család is a gyászt, és már akkor ez egy ilyen pozitív megemlékezés volt, a rózsaszín köd volt, és tényleg a szépekre, a eredményekre emlékeztünk, és egy nagyon jó hangulatú kiállításnak sikerült, és ezt szeretnénk, ezt a tradíciót folytatni, ez két évente akár Szilvásvarad, akár az ország bármelyik pontján egy emlékkiáltást szeretnénk az ő munkásságának, az ő eredményeinek szentelni. Ennek van egy kimondottan, egy olyan apropója is volt, hogy két évvel ezelőtti kiáltás lett az említett lipicai bronzszobrot. Ezt egy olyan lóról készítettük, amit András tenyésztett, az ő tanyáján született, egy ritka színű, fekete lipicai mén, ami mint a rendszerváltás után az első magánfedező mén volt az országban, és ez András tenyésztette. Nagyon sok közös élmény volt a lótenyésztésben is nekünk kettőnknek közösen, meg a családnak, úgyhogy ez a lóról készült ez a szobor, úgyhogy egy olyan lipicai lószobor viszi tovább ennek a kiállításnak az emlékét, amit együtt találtunk ki, hogy kutyakiáltás a lipicai lóért, ahol a bronzszobor az egy olyan fedezőmérről készült, amit Korúzs András tenyésztett.
Nagy büszkeséggel beszél, nyilván érthető okokból a testvéréről. Mennyi feladat hárul azóta önre, hogy mondjuk ő már nincs közöttünk?
Igen, ez egy jó kérdés. Azt mondja, hogy kedves hallgatók, itt nem látják, most is egy ilyen félig munkásruhába, mackónadrágban jöttem be a stúdióban, hogy kicsit féltem is, hogy nincs most már valami kamerás felvétel is. mert igen, megduplázódott a munka, amit eddig mi közösen csináltunk, azt most gyakorlatilag azért azt, hogy magámra vállaltam, lehet, hogy egy kicsit túlzás, mert az egyesületi különböző aktivistái, dolgozójai, régi dolgozói, azt mondja a család, a felesége, a nagyfia, a én gyermekeim, ugye mind azért ez egy közös hobbi és egy közös szenvedély, és így azért ugye most már nagyon ritka ez, amikor egy ilyen társadalmi szervezetnek a munkájába érzelem is belejön. És én úgy gondolom, hogy az a szomorú hír mellett, vagy a szomorú tények mellett lett egy ilyen pozitívuma ennek a mi egyesületünknek és a mi közösségünknek, ami nem csak, hanem egy nagyon bő egri kutyatenyésztő és Heves-megyei kutyatenyésztő közösség. Lett egy ilyen érzelmi összekötődése, amit még András a halála után is meg tud valósítani. Ez egy olyan plusza mi egyesületünkben, ami úgy gondolom, hogy sokáig tovább viszi ennek a közös munkának az eszméjét.
Azon kívül, hogy megnézhetik a kutyákat az érdeklődők, a nézőközönség miért látogasson el erre a rendezvényre?
Igen, lehet, hogy eddig egy picit ilyen szemellenzősnek, nagyon szakmainak tűnt az én hozzáállásom a dologhoz, pedig nagyon nyitott ember vagyok, és sokféle modern és tradicionális hobbi és dolog érdekel a világban. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy a mai korban a kutyatenyésztésen és egy-egy fajta specifikus, nagyon szakmai döntésen kívül egy sokkal másabb, sokkal nyitottabb rendezvény. Szól egyszer pont azért, mert nem egy állatfajról van szó, hanem szóba jött ugye a ló is és a kutya is, a felelős állattartásról, amit a mai világban nagyon fontos kiemelnünk és oktatnunk és szemléltetnünk. Ugye ezek az állatokat, mint társállatokat az ember hozta létre. Innentől fogva minél jobban haladunk bele a 21. századba, minél jobban szorulunk be velük a nagyvárosokba, a civilizációba. Ezek a jószágok egyre jobban ki vannak az embernek szolgáltatva, úgy életfeltételileg, egészségügyileg, állatjólétileg, boldogságról, kapcsolatban, mindenben. Nagyon sokat köszönhet az ember is nekik, de a mi felelősségünket. Ezek a rendezvények, úgy gondolom, azok a beszélgetések, amik a tenyésztők, a kutyakiállítók és a nézőközönség, a látogatók között lezajlanak, ezek azért nagyon-nagyon rávilágítanak azokra az emberi állatjóléti dolgokra, ami nagyon fontos a mai világban. Nagyon fontos a gyerekek oktatása. A mai kor gyereke nem bántva senkit, nem látott még, ha most tovább megyek, egy picit élő csirkét, vagy tehenet, vagy ugye nem tudja elképzelni, hogy hogy jön létre a tej, csak már a dobozban ismeri meg. Itt azért ugye itt egy kézzelfogható állatról beszélünk. A kutyatenyésztésnek, a kutyatartásnak azért van egy természetközeli része. Ezzel a kutyával ki kell menni sétálni a természetbe. Van egy csomó olyan kutyásport, számos olyan kutyásport van, ami egy picit a testmozgásra ösztönzi az embert. Van egy felelősség ennek a jószágnak, reggel, este enni kell. Napközben folyamatosan tiszta ivóvízről kell gondoskodni. Most nagyon egyszerű emberi dolgokat próbálok mondani. Le kell tenni a gyermeknek a telefont, erre a kutyára nyakörvet kell csatolni, és nyakörvet kell csatolni, és pórázt kell tenni, és le kell vinni a kutyafuttatóba megsétáltatni, és addig nem nyomkodom a telefonomat. És ezt meg kell naponta többször csinálni. Ezek nagyon-nagyon olyan fontos dolgok a mai világban, amire egy ilyen kutyakiállítás, vagy egyáltalán az ottani közeg úgy rávilágítja az embereket. Van benne egy kis sport is, mert van egy versenyszellem. Picit a szépség kiállítás az mindig egy picit szubjektív. A szépségnek úgy mondják a szakemberek, azért sok arca van a szépségnek. De itt ahogy említettem, egy nemzetközi szabályrendszer szerint korosztálynak, megfelelően fajtának, korosztálynak, sok mindennek megfelelően bíráljuk a kutyákat. Egy ideális standard minden kutyafajtának, megint hazabeszélek szemellenzősen, egy kicsit a 9 magyar kutyafajta, ami nem 9, hanem 10. Mert a puli, ugye csak tudja mindenki a 9-et, az a lényeg, akár felsorolni, és ugye Komondor, Kuvasz, Puli, Pumi, Mudi, Vizsla, Magyar Agár és Erdélyi Kopó, mert hogy a vizslát is én egyet mondtam, de kettő van, ugye úgy van meg a 9, a rövidszőrű és a drótszőrű változat. És ugyanígy van a puli, és ezért 10 már. A 60-as évektől önálló fajtává vált a fehér puli. Mert a pulinak több színe van, van a sötét színű puli, többek között ugye a legnagyobb tömedelem, amit ismerünk, a fekete, és van a fehér, önálló fajtává vált. Most már sokan tudják, mert azért a telefonnak nem csak negatív hatása van, hanem pozitív hatása van is. A Zuckerbergnek, amit ugye tudjuk, a Facebooknak a feltalálója vagy üzemeltetője, annyira pontosan én nem is tudom a titulusát, azt tudom, hogy ő sokat tett a magyar kutyafajtákért, mert sokáig sajnos tavaly pusztult el, fehér puliai voltak kettő is, és imádta a magyar kutyafajtát, nem Magyarországról volt, Angliába vette egy puli tenyésztőtől, fehér pulik, és így megismerte a világ a fehér pulit is, ami most már önálló kutyafajta, úgyhogy ezért 9 helyett 10 kutyafajtánk van, de maradjon a 9. Visszakanyarodva, minden kutyafajtának megvannak a standardjei. Ezt magyar tenyésztők évekkel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt leírták, hogy kell egy pulinak kinézni, vagy egy komondornak, vagy egy vizslának. Ez annyira pontosan egységes a világon a standard, az orra hegyétől a farka végéig. Minden, az utolsó szőrszálig, hogy mi a egészséges anatómiát keressük. Ez azt jelenti, hogy minél egészségesebb legyen a kutya, minél jobban a funkciójára, amire ki lett az a kutyafajta találva, a vizsla a vadászatra, a puli a terelésre, a komondor a házőrzésre, a palota pincsi arra, hogy ugye társkutyaként a palotákban simogatni és lelkitársa tudjon lenni a herceg kisasszonyoknak. Minden kutyafajtának megvolt az oka, hogy miért találták ki, minden egyik funkcionális volt a maga korában. Ezt azért már egy picit átalakult, most már azért bejöttek a városba, keftelésből tartott társállatok lettek. De lényeg az, hogy ugye a standard alapján a legszebbet keressük, a legegészségesebbet keressük. Ez a verseny benne, itt visszatérve, hogy miért jönnek ki az emberek. Látnak egy kis versengést is, ami nem biztos, hogy egyet értenek vele, mert a sok arca szépségnek azért a standard ellenére megvan. Vannak kísérő programok. Például ugye megint visszatérve a magyar kutyafajtákra, van egy olyan programja a Magyar Ebtenyésztők Szövetségének, amit elhozott ide is a szilvásváradi kiállításra, hogy tanösvény az általános iskolás gyerekeknek. Az elmúlt 6 évben folytattuk ezt a tevékenységünket génmegőrzési állami támogatással. 60 ezer gyereknek tartottunk biológia órát. A 9 magyar kutyafajta egy olyan történelmi múltat ír le, az 500 éves komondorral kezdve, ami szintén egyedülálló a világon, mert a fajta tiszta kutyák itt, amiket ugye az átlag emberek ismernek, francia, bultog, német, juhász, különböző ilyen fajták, ilyen 150-200 éves múltra tekintenek vissza. 200 évvel ezelőtt kezdték el a francia buldogot kitenyészteni. A magyar komondor több mint 500 évvel ezelőtt már fajta tiszta leírások voltak róla, ugyanebben a formában, ugyanebben a méretben, ugyanebben a funkcióban tenyésztette a magyar pásztorember a komondort a tanyájának, a nyájának az őrzésére, mint ahogy most kinéz egy komondor. És ez egyedülálló a világban, az egyik legősibb kutyafajtánk a világon a komondor. Kevesen tudják, én minden alkalmat megragadok, hogy ezt elmondjam, és büszkén a világban ezt hirdessem. Alapvetően a komondort és az összes magyar kutyafajtát megismertetjük a gyerekekkel. Egyrészt van egy történelmi múlt, ha belegondolunk, ugye két funkciójú magyar kutyafajta van, a pásztorkodás, az állattartás mellett szolgáló kutyák, és a vadászat mellett. Miről szól a magyar embernek a letelepedés, a népvándorlás idejéből a állattartásról, amikor letelepedett, pedig a vadászatról szól a történelme. Ezek a kutyafajták a magyar ember munkájával, történetével alakultak ki. Így abba a bizonyos biológia órában, amit ugye szabad téren tartunk, kihozzuk az iskolából, elhozzuk kutyás rendezvényre, ott már felelős állattartást lát a gyermek, megismerkedik a 9 magyar kutyafajtával, meg bele tudjuk csempészni a történelmet. Úgyhogy itt egy kicsit ilyen átvitt értelemben ezeknek a gyerekeknek kinyitjuk a világot ezzel a 9 magyar kutyafajtával, és akkor még viccesen Fraknak a fülét is meg tudja húzni. Megismeri ezt a kultúrát, ezeket mind elmondjuk nekik, ezen a tanösvényen megismerik ezeket a dolgokat, amúgy nagyon, nagyon vevők a gyerekek, és még az olyan gyerek is, akit nem érdekel például a történelem, nagyon-nagyon nyitott szemmel hallgatja azt, hogy a Mátyás király udvarában voltak már kuvaszok, és milyen funkcióra használta, akár még vadászatra is használta kuvaszokat Mátyás korában, amit lehozott Matyóföldre, mert tudjuk, hogy Mátyás királynak ugye a matyók, akik alapvetően palóc emberek, de Mátyás király adta ezt a nevet. Na most ezeket a dolgokat egy egyszerű kutyakiállításon, egy kutyával kapcsolatban el tudjuk a gyerekeknek mondani, és ennek a 60 ezer gyereknek a csillogó szemét látni, mert én ezt majdnem mind láttam, ha nem is mindnek, de több ezernek láttam. Ezeknek a gyerekeknek a csillogó szemét látni, amikor ezeket a dolgokat meséli az ember, akkor az úgy meghozza a kedvet arra, hogy igen, érdemes komondorral foglalkozni, vagy érdemes kutyakiáltást szervezni Szilvásváradon.
Mi a fő cél akkor tehát? Itt a szórakoztatás, a versenyeztetés, de akkor tulajdonképpen az ismeretátadás is nagyon fontos.
Igen, ezt nagyon jól össze lett foglalva ezekkel. Alapvetően én ezt soha nem fogalmaztam meg. Ez egy életforma lett az én részemről is, de én úgy gondolom, hogy az ebtenyésztők között és a Kennel Klubunkban nem csak itt Heves megyében, hanem országosan is, de akár kiterjesszük a világban is, aki kutyával foglalkozik, azért nagyon sok típusú motiváció van, de ezek a motivációk, amik itt most a beszélgetés alatt előjöttek, ezt nem biztos, hogy megfogalmazzuk mindig. Lehet, hogy még én se fogalmaztam meg soha, és ez a beszélgetés ez jó apropót adott arra, hogy én magam is átgondoljam, és megfogalmazzam ezeket a dolgokat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, akkor volt értelme más szempontból is ennek a beszélgetésnek. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor május 22-e és 25-e között kutyakiállításra mehetnek az érdeklődők Szilvásváradra.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, többetszer itt lehettem, mindig szívesen jövök vissza, bízok benne, hogy más évben is visszatérünk még ezzel a programajánlással, és mindenki szeretettel várunk, akint egy picit sikerült felcsigázni, vagy egy szép hétvégét szeretne, vagy szép napot tölteni Szilvásváradon. Mindenkinek ajánlom, aki Eger és környékéről érkezik, hogy nem is muszáj autóval, mert ez sok embert visszatart, nem muszáj autóval jönni, a piros kisvonat Egerből indul óránként, és nagyon kényelmesen a Bükkön keresztül, még az is egy szép kis látvány és időtöltés, hogy vonattal érkezik ki, és a vonat megállótól 3 perc sétára van a lovastadion és a programunk.
De akkor már csak szép időt tudok kívánni. Köszönöm,
köszönöm,
hogy itt
szépen a beszélgetést.
Műsorunk folytatásában az Egri Fertelmesteri Testület által május 9-én immár 3. alkalommal megrendezett Egerkör családi kerékpártúráról beszélgetünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét, Öller Györgyöt, az Egri Fertelmesteri Testület tagját, akivel a sikeres Egerkörről fogunk beszélgetni. Sikeres, hiszen 130-an voltak ezen a programon. Mi a kezdete ennek a programnak, miért hozták létre, és arról is fogunk majd beszélgetni, hogy hova fut majd ki ez a program. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó reggelt kívánok, köszönöm én is a meghívást. A Fertelmesség Testület 3. alkalommal szervezi meg ezt az Egerkört. Első alkalommal 2 évvel ezelőtt még viszonylag csekély számú jó rész fertelmester volt. Tavaly egy kicsit többen, de az idén tényleg egy rekord létszám, a tavainak szinte a kétszerese, 130 fő vett részt ezen a túrán. Célunk ezzel egy kicsit az aktív turizmusra, vagy az aktív kikapcsolódásra, úgy is van meghirdetve egyébként, hogy családi és élménynap, tehát a családokat céloztuk meg az aktív kikapcsolódásra vágyókat. 130-an jöttek, hál' Istennek jól sikerült a reklámkampányunk. Az idén újdonság a tavalyi évekhez képest, hogy nem csak ezt az egy alkalmat szeretnénk megszervezni, hanem olyan célt tűztünk ki, hogy Eger körül egy ilyen kerékpáros útvonal kijelölését. Ez a kijelölés úgy történt, hogy ugye itt, aki Szöllőbe, Eger egy Szöllőbe és Bor városa, nagyon sok ilyen megszűnő távrendszer van, ugye régen a betonoszlopok meg ezek a betongyámokat használták a Szöllő kordonok kifeszítésére, ezeket most felszámolták, most már ez csak hulladékként szerepel, ebből sikerült nekünk egy ilyen 150 darabot megszerezni, ezeket ilyen háromszög alakú betongyámok, tehát ilyen 70 kilós betongyámok, ezekkel terveztük mi, hogy kijelöljük az útvonalat, ezeket letisztítottuk, lefestettük, egy piros síkkal ellátottuk, és akkor egyedi jeleket alakítottunk ki bele, és ez az Eger körútvonal, ez egy 30 kilométeres körút Eger körül, ezeket a Szöllő gyámokat, vagy ezeket a beton gyámokat kihelyeztük, és akkor nem csak a mi általunk a testület által szervezett túrán vehet részt valaki, ami májusban szokott megtörténni, hanem bárki gondol egyet, akár az év bármelyik időszakában, biciklire pattan, vagy fut, vagy akár sétálva is egy-egy szakaszát, vagy az egész távot is teljesítheti.
Ki volt ennek az ötletgazdája?
Az ötletgazdája én vagyok.
Annak ki volt az ötletgazdája, hogy ezeket a betontámrendszereket felújítsák, tulajdonképpen ennek a célnak megfelelővé tegyék, hiszen ez egy nagyon komoly munkát igényelt.
Hát a Fertelmesei Testületben az a jó, hogy több mint 300 főt számol, és nagyon, nagyon aktív, nagyon gondolkodó, nagyon előrevívő közösség, nagyon előrevívő társaság, tehát elkezdtünk erről beszélni, csak úgy leültünk zárt körbe, gondolkodtunk rajta, gondolkodtunk, és az úgy jött magától. Egyből lett felajánlás, ki 20-at, ki 30-at, és akkor szépen nagyon pillanatokat összejött a 150, sőt, már ott tartunk, hogy ugye fejleszteni kell. Most próbáltuk úgy elhelyezni, hogy ilyen 2-300 méteres távolságban vannak, de akár még 50 darabot simán, hogy egyértelmű legyen. Nyilván az egriek azért körbe tudnak menni, tehát nekik azért ismerősek ezek a dűlők, viszont egy ide látogató, és ez is célunk volt ebben, tehát Eger ugye a turizmus látjuk azért, hogy abba az irányba mozdul, hogy az aktív kikapcsolódásra egyre többen vágynak, tehát kevés már csak a múzeumokat látogatni, az aktív kikapcsolódás, és azért próbálunk egy városba látogató turista, vagy idegen, vagy akár külföldinek is egy olyan egyértelmű jelzést adni, hogy ő is nyugodtan bérel kerékpárt, vagy hozza a saját kerékpárját, és körbe bicikliszi ez az egészet. 30 kilométer, ez egy ilyen 2 óra alatt nagyon kényelmesen teljesíthető. Ugye sokan megijednek az elején, meg sokszor téma, hogy na, egy dimbes, dombos, de nem igaz az egyébként feltétlenül, mert két helyen kell fölfelé menni, a többi, tehát simán tekerhető. Tehát most a túrán egyébként nagyon változatos volt az életkor, tehát az 5 éves volt a legkisebb, egy 5 éves kisfiú, aki nagyon becsületesen végighajtotta az egészet, és 70-valahány éves idősebb úr elektromos kerékpárról, de ők is gond nélkül végigtekerték ezt a útvonalat.
Akkor családok jöttek? Tehát gyerekkel ugyanúgy?
Úgy volt meghirdetve, igen, hogy családok, tehát sok család is volt, de sok egyéni jelölt is volt. Ez nem úgy van, hogy tehát ez egy vezetett túra, az Agria speciális mentő és az Agria polgárőrség biztosítja az átkeléseket. Tehát minden átkelőnél megálltunk, megvártuk, tehát viszonylag a mi általunk szervezett túra hosszabbra sikerült. A testületbe fölmerült egyébként a Fertelmesei Testületbe, hogy még az idén nyár végén még szervezünk egy másik túrát, olyat, hogy a Fertelmesei Testület állomásokat alakít ki, és akkor mindenki a saját tempójába, a saját csapatával megy körbe az egészen, az állomásokon fogadjuk őket valamilyen feladattal, vagy kis harapnivalóval, kis frissítő ponttal várjuk őket. Tehát gondolkodunk még egy ilyen túrába is, nyilván ez még tervezés alatt van, de jó lenne egy ilyen irányba is elmozdulni.
Aki ellátogat az egri fertelmestereknek a honlapjára, az láthatja ott a térképet is. Milyen szempontok voltak, ami miatt mondjuk kijelölték az utat, pont oda tették le a betonkövet? Mi volt az a szempont, ami adta magát, hogy ezen az útvonalon kell majd haladni?
Viszonylag egyszerű egyébként, tehát Eger tényleg körbeörül egy úthálózat. Tarsó József hegybíróval egyeztettünk, hogy melyik az önkormányzati út, mert mindent csak olyanra terveztünk, ami önkormányzati vagy hegyközségi tulajdonú út. Tehát viszonylag kézenfekvő volt, hogy tudjuk körbekerülni, tehát az útvonal már megvolt. Egyébként a talajviszonyok, tehát van nagyon rövid rész, ahol ilyen földutas van, ahol ilyen zúzaléka van, viszonylag sok rész, ahol aszfaltozott úton is tudunk közlekedni, kerékpár úton is haladunk itt az Egerkörrel körbe, tehát egy izgalmas, változatos terepviszonyok vannak. Nekem saját magamnak egy ilyen vékony kerekű trekking biciklim van, de avval is gond nélkül teljesíthető. Tehát nem csak a mountain bike-osoknak igaz, és egy jó tapasztalatom volt egyébként, amikor most a túra előtt kaszáltam a köveket körbe, és akkor már több emberrel, vagy 10 emberrel is találkoztam, akik követték ezeket a nyomjelző köveinket, és akkor volt már olyan fiatal ember, aki felnémetről indul, és akkor ő már 1:30 alatt sikerült egyszer, és akkor most próbál ezen a rekordon változtatni, próbálunk ebbe az irányba is elindulni, tehát hogy nem csak kerékpárral, tehát ne csak egy kerékpáros útvonal legyen, hanem ez az Eger kör elnevezés, ez takarjon akár egy futóversenyt, vagy tehát több mindenre tudjuk használni, hát nézzük meg a Tiszató, itt van ugye a szomszédunkban, ez egy nagyon jó példa, egy nagyon pozitív példa, ahol évente 50-55 ezer ember jön, aki csak a körbe biciklizésére, hát nézzük meg a Tiszatavat, ahol ugye a turizmus, a vendéglátóhely, a frissítő pontok, tehát hogy ez a tiszatavi turizmus, ez nagyon sokat köszönhet a Tiszató körbe biciklizési lehetőségének. Hát reméljük, hogy 5-10 vagy 20 év múlva Eger is nagyon szépen fogja tudni használni ezt az Egerkört.
Hát igen, akkor ez lehet, hogy egy új turisztikai elem, látványosság lesz majd
nagyon itt fontos lenne, és biztos vagyok benne, hogy nyitott ajtókat döngetünk, mert szükség van erre a városnak.
Milyen visszajelzések érkeztek a jelenlévőktől, akik részt vettek a legutóbbi Egerkörön? Érkezett-e visszajelzés?
Érkezett, ugye nagyon sokan dicsérték, tehát hálálkodtak, örültek neki, örültek a szervezésnek. A tavalyiakhoz képest az idén csinált a Fertelmesei Testület egy frissítőpontot, ahol fröccsöt kínáltunk nekik, szörpöt kínáltunk a gyerekeknek, egy kis pogácsát, nagyon népszerű volt, tehát nagyon szerették. Tehát jövőre változtatunk, valószínű több lesz. Meg mondom, amit előbb is mondtam, hogy még egyszer visszatérünk egy olyan versenyre, amikor mindenki a saját tempójával, mert azért ott tolerálni kellett, ugye, de vagy mondtam is, hogy kisgyerekek is voltak, olyan sportos, erős fiatal emberek is voltak, aki ezt másfél óra alatt is megcsinálhatta volna, de most ezen az Egerkörön körülbelül 3-3,5 óra alatt értünk körbe.
Említett egy pár dolgot, hogy mi az, amit még esetleg fejleszteni szeretnének, úgymond ezen a körön, hiszen akkor még több betonelemmel tovább fogják majd bővíteni ezt az utat. De van-e bármi más, amivel könnyebbé tudják tenni az elérhetőségét, a tájékozódását, tájékoztatást erről?
Tervek között szerepel az, hogy 4 helyen ilyen 2 méterszer 1 méteres ismeretterjesztő táblát alakítunk ki, tehát 4 olyan helyen, ami frekventált hely. Ugye mondtam, hogy ez, vagyis hogy lehet, hogy nem is mondtam, de ez nem kell feltétlenül, tehát ki milyen szakaszt tud teljesíteni belőle. Tehát lehet, hogy azt mondja valaki, hogy nem megyek körbe a 30 kilométeren, csak megnézem a Egernek az északi oldalát, és ott egy 10 kilométer. Olyan helyeket választottunk a 4 helyre, ahol autóval oda tud jönni, leveszi a bicikliét, fogja és vagy körbe megy, vagy megcsinál egy kis szakaszt, és akkor visszajön. Egyébként nagyon sok lehetőség van a városba bemenni is, tehát itt a túrán is volt olyan közülünk, aki dolga volt, el kellett menni, és akkor fogja a szép asszony fölé legurult, és bement a városba, tehát visszajött a városba, tehát nagyon sok lehetőség van. Jó, tehát 4 helyen teszünk majd ki ilyen ismeretterjesztő pontot, vagy táblát, ismeretterjesztő táblát, amivel meg szeretnénk ilyen ezt a GPS alapú telefonos applikációt is erre az egész túrára, ha már a nyomvonal fix lesz.
És erre is megvannak az emberek, akik ebben tudnak
persze
segíteni?
Persze, nagyon lelkes fertelmesterek. Vannak fiatalok, akik értenek ezekhez a ketyerékhez tulajdonképpen.
Mikorra tervezik akkor tehát a következőt? Azt lehet-e már tudni nagyjából sejteni?
Ez a, tehát a, ami rendszeresen megy, ugye, ami most a harmadik volt, ez a tavaszi, az nyilván jövő májusban az szinte biztos, és valamikor ősszel, szeptemberben szeretnénk ezt a másikat, de nyilván ez még nem fix, de azért tervezzük.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban először Korús Gáborral, a Szilvás Feradi Kutyakiállítás főszervezőjével beszélgettünk a május 22-én kezdődő programról. Ezután Öllert Györggyel, az EGRI Fertelmesteri Testület tagjával az Egerkör családi kerékpártúráról beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. So sweet, hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got me saying, night, oh, night. You turn my head upside down, but I don't mind. Just keep it coming, is it loving? And night, oh, night. Stay in bed for a day or two. Or you, it is loving you. Yeah. It is loving you. Yeah, 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 yeah. Tell me secrets, my dear. I will tell you mine. That was then, now we here. You can turn back time. Just sit here, stroke your. You, it is a love and you.
brand new. No matter what you do, you got me falling more in love with you. You